Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 35. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 35. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Perelj, Uram, perlőimmel. Elfoglalva helyünket, Zsoltárunkat, a 35. Zsoltárunkat énekeljük 9. és 13. versével. A 9. vers így kezdődik: Dicsérlek téged szüntelen. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a Heidelbergi KT 9. úrnapjának kérdéséből és feleletéből olvasunk. E kérdés és a ráadott felelet az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik. annak is az első részéhez, amely az Atya Istenről szól. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit e síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyeljünk, amelyet Máté evangéliumának 14. fejezetéből olvasok. Máté evangéliumának 14. fejezetéből, az első 12 versből, ahol a következőket találjuk megírva. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak. Ez keresztelő János. Ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatévő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vettette testvérének, Fülöpnek a felesége Heródiás kedvéért. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja unszolásának engedve így szólt, add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának. Azután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak. Isten kegyelme, szeretete legyen velünk, közöttünk, rajtunk, és segítsen, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsérünk téged a zsoltár és az imádság szavaival, mennyei édesatyánk, és köszönjük te neked, hogy együtt lehetünk itt a te házadban, ezen a mai délelőttön is. Köszönjük neked életünket, és köszönjük, hogy arra buzdítottál bennünket, kicsinyeket, nagyokat, hogy eljöjjünk, és a te színed elé járuljunk. Urunk, dicsőítünk téged mindazokért az áldásokért, amelyekkel eddig is megáldottál bennünket ezen a helyen. És az a szívbéli reménységünk, hogy megteszed ezt velünk most is, noha egyáltalán nem érdemeljük és nem vagyunk rá méltóak, hogy te megáldjál bennünket. De hisszük, hogy azért hívtál, azért buzdítottál bennünket az idejövetelre, mert valamit a tudtunkra akarsz adni, valamit meg akarsz velünk értetni, amit még nem tudunk, amit még nem élünk, amivel még nem számolunk. És mi ezért dicsőítünk téged, hiszen te vagy a jó mester, a jó pásztor, a gondoskodó atya, aki szereted a tieidet, és azzal táplálod a mi szívünket, amire nekünk leginkább szükségünk van. Így adj most is a szívünkbe alázatot, mindannak elfogadására és befogadására, amivel te keresel bennünket. És így könyörüljél is meg rajtunk, hogy alázattal tudjuk fogadni a te jelenlétedet, a te hatalmas és szent személyedet, hiszen szent lelked által jelen vagy közöttünk. Urunk, emlékezzél meg rólunk, és a te áldó kegyelmed maradjon rajtunk és közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve a 482. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 482. dicséretünk első és második versét, így folytassuk imádságunkat. Mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Testvérek. Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Máté evangéliumának 14. fejezetéből olvasom. Az imént fölolvasott szakasz rákövetkező verséből, a 13. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Kedves testvérek, az elmúlt napokban csendes emlékezések folytak Magyarországon a kommunista diktatúrák áldozatairól emlékeztünk meg. Nem egy közismert emléknap ez, pedig a hazánkban élő emberek és családok többségét érintette és érinti. Azonban jó néhány évvel vagy évtizeddel a diktatúra megszűnése után mégis mintha menekülnénk hazelől is, hogy szembenézzünk azzal a korszakkal, és azokkal az eseményekkel. Ha az egyház beszél róla, mindjárt megkapjuk a kritikát, hogy az egyház ne politizáljon. Ha mások beszélnek róla, megkapják a kritikát, hogy szélsőségesek. És aztán a társadalom, mintha menekülne előre egy más rendszerbe, gyorsan elfelejteni azt, ami a hátunk mögött van, belekapni valami újba, valami másba. De a történelemnek örök tanulsága az, hogy aki nem néz hátra, aki nem vett számot, aki nem tud értékelni, az ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni újra és újra. És ugyanazokba a hibákba fog esni újra és újra. Kérdésünké kell legyen nekünk magyar keresztényeknek is az, hogy hogyan tekintsünk mi a diktatúra kérdésére. Lehet-e, kell-e, hogy legyen nekünk véleményünk erről? Mondjuk azt, hogy ez a múlt, felejtsük el, és örüljünk annak, hogy most más van, vagy kellő józansággal mérlegelve vessünk számot azzal, hogy ami ma van, az nem ugyanaz-é. Ahhoz, hogy ezt megértsük, vagy a számvetésünk jó legyen, talán legelőször is szembe kell néznünk azzal, hogy mi is a diktatúra. Van-e feladatunk akkor, amikor diktatúrát és diktátumot látunk magunk körül? Vagy esetleg fedezünk föl a saját életünkben? Felolvasott történetünk Máté evangéliumából segít ezekben a kérdésekben eligazodnunk. És egyúttal láttatja is velünk azt, testvérek, hogy nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt. Ennek a történetnek az egyik főszereplője Heródes, pontosabban Heródes Antipász uralkodó, aki Palesztina negyedes fejedelme volt Jézus Krisztus idejében. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a palesztínai tartomány negyedéért volt felelős. Az ott lévő rendért, nyugalomért volt felelős. Tudjuk róla azt, hogy nem zsidó ember volt. Egy arab származású családból jött, apja volt Palesztina uralkodója Jézus Krisztus születésének az idején. Őt is Heródesnek hívták. Ez a család és ezek a negyedes fejedelmek a római birodalom és a római császár hűbéresei voltak, akik segítettek a helytartóknak és a helytartókkal együtt fönntartani a rendet a nagy római birodalom különböző provinciáiban. Erre különösképpen is szükség volt Palesztínában, hiszen a zsidók vallása az általában elütött minden olyan leigázott területnek a vallásától, amerre a római birodalom terjeszkedett. Mondhatnánk így is, hogy a római birodalom egyik legproblémásabb provinciája volt Palesztína, és éppen a vallási identitásuk miatt. A Heródes dinasztia megértette azt, hogy Palesztínában csak úgy tudnak rendet tartani, hogyha tisztelik a zsidók törvényét, és megpróbálnak valahogy ezzel együtt megfelelni a római császár elvárásának is. Ez volt a nyugalomnak a kulcsa. Ebben járatoskodott nagy Heródes és Heródes Antipász is a maga módján. Persze ez nem jelentette azt, és nem eredményezte azt, hogy ők a zsidó törvényeket elfogadták volna, vagy magukra nézve alkalmazták volna. Így tudjuk Heródes Antipászról is azt, hogy volt korábban egy felesége, egy pogány uralkodónak a lányát vette feleségül, de aztán féltestvérének a felesége jobban megtetszett neki, Rómából elcsábította, elmenekítette, vagy elrabolta, vagy elszöktette, attól függ, melyik szempontból nézzük, és eredeti feleségét hazaküldte az apjához, mondvá, hogy nincs továbbra szükség, és féltestvérének elcsábított feleségével és annak lányával élte az életét ott Palesztínában. Aztán megjelent keresztelő János, olvassuk róla Máté evangéliumában, hogy megjelenése, szolgálata nagy tömegeket mozdított meg. A fejedelem már csak ezért is elkezdett figyelni arra, hogy mi zajlik. Hiszen valami mozgolódás indult be Palesztinába, és ez nem mindig jelentett jót abban az időben. Aztán János hirdetett egy bizonyos eseményt, azt, hogy közeledik a Messiás, és arra hívta az ő kortársait, hogy térjenek meg a bűneikből. Közeledik annak az isteni személynek az országlása, aki majd helyreállítja ezt a világot, ahogy annak idején hitték a zsidók, és János azt hirdette, hogy egy ilyen isteni személy eljövetelére nem lehet úgy készülni, hogy az ember nyakig jár az istentelenségbe. Bűnökről beszélt, és megtérésre, bűnbánatra hívta hallgatóit. Azonban sokan nem tudták ekkor már Palesztinában azt, hogy mi a bűn. Mert hogy a korok, az emberi társadalmak, azok gyakorlatilag mindig relativizálják a bűnt. Ami régen bűn volt, az lehet, hogy ma nem számít annak. Ami régen nagyon megbotránkoztak az emberek, azon ma már minden további nélkül túllépünk. Ilyen az ember. Ott Palesztinában sem voltak tisztában már igazából a zsidók azzal, hogy mi is a bűn. Ezért János hirdette nekik Isten törvényét, és azt mondta, hogy az a bűn, amit Isten törvénye annak nyilvánít. Nem az a kérdés, hogy mi itt a társadalomban mit fogadunk el, mit nyilvánítunk bűnnek, hanem nekünk, Isten népének különösképpen is tudnunk kell, hogy Isten törvénye igazít el és világosít meg bennünket, de minden embert is, arra nézvést, hogy mi a bűn, és hogy mi az igazság. És miközben János prédikált, jöttek oda hozzá az emberek, kérdezgették, hogy hát János, nekünk mit kell tennünk, beszélj azokról a dolgokról, amik a mi bűneink, el tudjuk azokat hagyni, hogy meg tudjunk azokból térni. János prédikációjából így nem maradt ki végül Heródes sem. Az emberek előtt nyilvánvaló bűnéről szót kellett ejteni. Arról tudnélik, hogy Heródes, noha úgy tűnik, hogy ezt az akcióját nem nagyon ítélte meg senki nyíltan, mégiscsak házasságtörő volt. János meghirdette Heródesnek azt, hogy nem jó, amit csinálsz. Elhagytad az első feleségedet, akivel szövetségre léptél, házassági szövetségre. És ezzel megtörted az Isten törvényét, mert az Isten törvénye azt mondja, ne paráználkodj, azaz ne légy házasságtörő. Aztán azt is elmondta neki János, hogy elcsábítottál egy házas nőt, és ezzel még fokoztad a bűnödet, hiszen egy másik házasságba is beleléptél, azt is megtörted, ebből meg kell térned. Amikor Heródes ennek hírét vette, nyilván nem tetszett neki, félt attól, hogy János kritikája, prédikációja a tömegeket fel fogja lázítani, és szembe kerül majd ő a tömegekkel, és ezért Jánost elfogadta, börtönbe csukatta, és ebben jelentős szerepe volt Heródiásnak, az ő újdonsült feleségének. Azt olvassuk, hogy Heródes legszívesebben megölte volna Jánost, megölette volna, kivégeztette volna Jánost, de attól félt, hogy mivel Jánost prófétának tartották, sőt, némelyek úgy gondolták, hogy maga János a Messiás, attól félt Heródes, hogy ezzel úgy fölkavarná a zsidó társadalmat, hogy nem bírná megfékezni. És ezért azt az utat választotta, hogy János maradjon csak a börtönben, onnan nem tud olyan hatékonyan prédikálni, és talán majd az emberek el is felejtik egy idő után ezt az embert, el is felejtik a prédikációit, és el is felejtik azokat a kritikákat, amelyekkel Heródest illette. Testvérek, amikor látjuk ezt a pillanatképet Herodesről, és arról a rendszerről, amit ő fönntartott ott Palesztinában, akkor, ahogy mondtam, nincs új a nap alatt. Látjuk azt, hogy 2000 évvel ezelőtt hogyan nézett ki a diktatúra. És csodálkozunk is azon, hogy a diktatúra nem az újkornak a találmánya és szüleménye, hanem úgy tűnik, hogy minden időben visszatérő jellegzetessége az emberi társadalom életének. Volt Herodes idejében, volt később is, és valószínű volt annak előtte is. Mi is ez valójában, amit itt látunk? Azt gondolom, és talán ezen nem fogunk vitatkozni, hogy Herodes egy öntörvényű ember volt. És amikor diktatúráról beszélünk, ott az egyik fő jellemző az ember öntörvényűsége. Ami azt jelenti, hogy az ember a maga törvényeit mások fölé, vagy éppen mindenki fölé emeli. Herodes törvénye az volt, hogy ami tetszik, azt megszerzem magamnak. És amikor az Isten törvénye megszólalt, és ezért őt elítélte, akkor Herodes a maga törvényét Isten törvénye fölé emelte. Nem mondta azt Jánosnak, hogy igazad van, nem mondta azt Jánosnak, hogy majd elgondolkozom azon, amit te a szívemre helyeztél, hanem az öntörvény alapján azt mondta, akkor is igazam van. És az igazamat fogom érvényesíteni Jánossal szemben. A diktatúrák egyik alapvető jellemzője volt és marad minden időben, testvérek, az ember öntörvényűsége. Az a vonás, hogy mi mindannyian szeretjük azt, ha a dolgok úgy történnek, ahogyan azt én akarom. Ahogy azt én akarom. Azt gondolom, hogy talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy mindannyiunkban rejlik egy kis diktátor. Mindannyiunkban rejlik. Mindannyiunknak van akarata, egészen kicsikorunktól, gyermekkorunktól, hiszen megtanultuk a nemet kimondani, aztán nem sokkal később mindannyian megtanultuk azt kimondani, hogy akarom. Akarom. És ezzel már jelét adtuk annak, hogy mi sem vagyunk különbek, mint más emberek. Van akaratunk, és az akaratunkat érvényesíteni akarjuk. Mindenek fölé akarjuk helyezni az akaratunkat. Sajnos mindannyiunkban ott van az adottság arra, hogy az öntörvényünket, az önmagunk által kigondolt jót mindenek fölé odaemeljük. Mások fölé is odaemeljük. Az emberi társadalom félelmetes állapotának az egyik okozója az, hogy a szívünk meg a lelkünk ilyen, hogy mi mindig a saját igazunkat hajtjuk, és mindig azt akarjuk mindenek fölé odaemelni. És amikor erről mi keresztjének beszélünk, akkor valljuk meg azt, hogy a mi életünkben ez még hatványozottan is jelentkezik, amikor a saját törvényeinket Isten törvényei fölé is oda akarjuk emelni. Mert hogyha valaki nem ismeri Isten törvényét, és úgy rugózik, azt még érthetjük, elfogadhatjuk, fölvilágosíthatjuk, de mégis furcsa dolog az, amikor az Isten törvényét ismerő emberek, mi, akik magunkat keresztényeknek valljuk és mondjuk, egyszerűen nem vagyunk hajlandók az Isten törvénye előtt meghajolni, hanem a saját magunk látásait, a magunk törvényeit oda helyezzük az Isten törvénye fölé. És az ember kimondva és kimondatlanul is úgy él, hogy az lesz, amit én akarok. Lehet az Istennek véleménye, ha szerencsés, pont ugyanazt gondolja, amit én, és akkor békességbe vagyunk egymással, De ha különbözik a véleményünk és a látásunk Istennel, akkor is az lesz, amit én akarok. Testvérek, keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy meghajlunk Isten törvényei és Isten rendje előtt. És a magunk rendjéből mindazt, ami az Isten törvénye fölé magasodna, letörjük és leépítjük. Ahhoz a rendezés, ahhoz a törvényhez igazodunk, amit Isten emelt számunkra. Olyan fontos lenne újra és újra megfontolnunk azt, hogy vajon a gondolkozásunkban, életvitelünkben Isten törvénye mennyire válik láthatóvá. Vagy csak azt látják az emberek, hogy mi is ugyanolyan öntörvényű emberek vagyunk, keresztjén színűre színezve, mint amilyenek ők a maguk látásai szerint. Valahogy nem is szokásunk az, valahogy ki is ment az emberi szólásból, a beszédből az, hogy a keresztjének a maguk életvitelét, vagy a cselekedeteit, vagy gondolatait úgy fogalmazzák meg, hogy azt mondják, bennünket, vagy engem Isten igéje arra tanít. Mi is úgy beszélünk másoknak, hogy hát nekem az a véleményem. És akkor olykor a magunk véleményét mondjuk el így, máskor meg azt mondjuk el, amire Isten tanít bennünket. De úgy mondjuk el, hogy nekem az a véleményem, és ebből nem derül ki, hogy nekem miért az a véleményem. A világban egy öntörvényű ember mondhatja, hogy nekem ez a véleményem. De egy keresztény ember merjen úgy beszélni, hogy az, aki az én életemnek megváltója, törvényadója, arra tanít engem. Én azért cselekszem így, azért beszélek így, azért mondom ezt, azért teszem ezt, mert Isten engem erre tanít. Ez egy egyértelmű és nyílt bizonyságtétel, és óv is bennünket attól, testvérek, hogy az öntörvényűség, ami életvitelünkben és gondolkozásunkban elszabaduljon, és óriási teret nyerjen. Azt gondolom, hogy egy másik dolog is megfigyelhető ebben a történetben, ami a diktatúrához, a diktátorokhoz tartozik, ez pedig az, hogy Heródes azt hiszi, hogy ő mindent megengedhet magának. Azt olvassuk, testvérek, hogy születésnapja van, nagy buli, ahogy ma mondanák, ott van az ő felesége, félfelesége, szeretője, nevezzük, aminek akarjuk, ott van ennek az asszonynak a lánya, Szalómé, aki táncol, megtetszik Heródesnek, és azt mondja, kérhetsz, amit akarsz. Sőt, még esküvel is elkötelezi magát, hogy bármit kérsz, megadom neked. Testvérek, óriási felelőtlenség az, amit Heródes megenged magának. De alapvetően a diktátoroknak és a diktatúráknak a jellemzője az, hogy azoknak az idejében azok, akik diktálnak, úgy érzik, ők mindent megengedhetnek maguknak. Nincsen határa annak, amit ők bevállalhatnak. Hogy mondhat egy felelős uralkodó egy tizenéves lánynak olyat, kérhetsz, amit akarsz, és esküve hogy kötelezheti el magát egy országért, egy negyed országért felelős ember arra, hogy bármit kérsz tőlem, megadom neked. Megdöbbentő, de alapvetően jelzi azt a mentalitást, ami a diktatúrák idején megjelenik az uralkodókban, a diktátorokban, mi mindent megengedhetünk magunknak. Nincsen határa és nincsen korlátja annak, amit mi bevállalhatunk. Igen, testvérek, azt gondolom, hogy ezt talán már sokkal többen látják, vagy elismerik, akárha a mi magyar történelmünknek közelmúlt eseményeire visszaemlékezünk. Akár a kommunista diktatúrára is visszaemlékezhetünk, és beszélhetünk arról őszintén és nyíltan, hogy működött ez a fajta gondolkozás és ez a fajta mentalitás azokban, akik diktáltak. Mi mindent megengedhetünk magunknak. Nincs határa annak, amit mi megajánlhatunk, amit mi el akarunk érni, amit mi meg akarunk szerezni, vagy amit másoknak fölajánlhatunk. Mindegy, hogy mibe kerül. Miénk az ország, miénk a nép. Nem érdekes, hogy ki mennyit fizet érte. Az sem érdekes, hogy nekem mennyibe kerül. Mindent megengedhetek. Talán a mi országunkban is, ha nem tűnt volna el sok irat, ha nem hallgatnának azok, akik láttak és hallottak, sok hasonló eseményről lehetne beszámolni. Amikor emberek felelőtlenül ezt meg azt fölajánlottak, aztán az lett a következménye, ami. Majd erről is fogunk beszélni. Mert hogy Heródes fölajánlásának súlyos következménye lett keresztelő János halála. Neki ez nem fájt annyira. Noha azt olvasjuk, hogy elkomorodott, de hát az az igazság, hogy kevés volt ahhoz, hogy azt a tragédiát megakadályozza, amire önmagát elkötelezte. Látjuk ezt az embert, aki elkomorodik, de a hiúsága, az esküje, az adott szava kötelezi őt, és ez egy harmadik dolog, ami általában jellemzi a diktatúrákat, hogy az ilyen embereknek és az ilyen rendszereknek a gondolkozásába, a mentalitásába nem fér bele a tévedés, a visszavonás lehetősége. Noha Heródes egy pillanatra elkomorodik, nem mondja azt, hogy bocsánat, azért mindennek van határa. Azt olvassuk, hogy elküldeti a szolgáit, és Jánost lefejezteti. Nem fér bele az, hogy én tévedtem, nem fér bele az, hogy vissza akarom vonni, csak egy dolog fér bele, nekem igazam van. Az én dicsőségem, az én törvényem nem sérülhet. Annak kell érvényre jutnia, amit én jónak gondolok, amire én elköteleztem magam. Kedves testvérek, láthatjátok és láthatjuk is, hogy valójában milyen szörnyű dolog a diktatúra. És talán érzékelhetjük is azt, hogy ahogyan mondtam, mindannyiunkban ott rejlik egy kis diktátor, hogy amikor mi gyakoroljuk ezt, és magunkat mindenek fölé oda emeljük, akkor hasonló dolgokba fut bele az életünk. Hány olyan tévedésünk van? Hány olyan rossz döntése van az életünknek, amit meghoztunk nagyon magabiztosan, az öntörvényeink alapján, amelyekről soha nem mondtuk ki azt, sem Isten, sem emberek előtt, hogy tévedés volt, hogy visszavonom. Hogy nem jó, hogy ezt tettem. Nem jó, hogy ezt mondtam. Nem úgy van, testvérek, hogy állandóan csak igazoljuk, hogy nekünk miért van igazunk. Hogy nekünk miért kellett úgy tenni és cselekedni. Nem ilyen az ember, hogy a saját törvénye alapján nem akar meghajolni, nem akar beismerni, nem akar visszavonni. Miért van az, hogy amikor a kommunista diktatúráról beszélünk, akkor mindig azok beszélnek róla, akik szenvedői voltak ennek a rendszernek? Miért van az, hogy nem áll elő senki soha ebben az országban azt mondani, hogy amit tettem, amit tettünk, az nem volt jó, az helytelen volt? Miért van az, hogy mindig a szenvedők mondják azt, hogy ez a rendszer nem volt jó? Miért van az, hogy az ember öntörvényűleg mindig csak azt bizonygatja, nézzük meg, hogy kommunikáljuk azt a tragédiát, ami egy nemzetnek lett a tragédiája, miért van az, hogy úgy kommunikáljuk, hogy máshol rosszabb volt? Nem? Hát szokták mondani, hát itt volt a vidám barak Magyarországon. Hát miért beszélünk mi arról, hogy ez rossz volt? Máshol sokkal rosszabb volt. Nem mondjuk ki azt, testvérek, hogy bűn volt. Bűn volt. Emberek életét, egzisztenciáját elvenni csak azért, mert nekünk nem tetszik. Csak azért, mert egy ideológiának nem tetszik. Csak azért, mert útba van, mert kell a háza, kell a vagyona, és nem akarja ideadni. Csak azért, mert megkritizált. Akik éltek abban a rendszerben, tudják, hogy a legnagyobbat a szájjal lehetett vétkezni. Egy rossz mondat, amit meghallottak, elég volt ahhoz, hogy valaki repüljön, hogy valaki köddé és semmivé váljon. Igen, testvérek, félelmetes dolgok ezek, amelyek mellett nem szabad elmennünk. Mert nyilvánvaló, hogy a diktatúrának van olyan radikális formája, amikor egy kisebbség akarat alá vonja és kényszeríti a többséget. És lehet, hogy most 2016-ban ez alól fellélegzünk. És azt mondjuk, milyen jó, hogy vége van. Felejtsük el. De aki nem néz és nem értékel, az előbb-utóbb ugyanabba a hibába esik. Az a látásom, testvérek, hogy az ember önmagától nem tud megváltozni. Ahogyan élünk és éltünk, az magától nem lesz más. Maximum más sorrendbe, más módon ütjük össze azt az ételt, amit főztünk korábban is. És ma ennek vagyunk a tanúi. Hiszen ma egy másfajta diktatúra érvényesül közöttünk, ez pedig valahogy úgy néz ki, hogy a többség akarata kényszerül a kisebbségre. Az az egyik véglet, amikor a kisebbség néhány ember rákényszeríti az öntörvényeit a társadalom egészére, máskor meg az van, hogy a társadalom egésze kényszeríti rá az akaratát azokra, akik ezzel nem hajlandóak azonosulni. A demokráciának ez a lényege, népuralom, amit a nép szeretne, a többség véleménye, amit a többség jónak tart. De testvérek, ez ugyanolyan diktátum, még ha nem is annyira radikális és nem is annyira szembetűnő, mint amikor a diktátumot egy kisebbség gyakorolja. Ma világosan látszik a világban az a tendencia, hogy a kereszténységre nem jó napok várnak. Pontosan azért, mert mindenről beszélünk. Arról beszélünk, hogy nem volt jó az a rend, Isten törvényét fölülíró volt, ahol az egyik ember hatalmaskodott a másik felett. Pontosan azért, mert ma is erről kell beszélnünk, hogy nem jó ez a rend sem. És ennek a rendnek semmilyen megnyilvánulása nem jó. Miért van üdvös rend? Kérdezhetné valaki. Élhetnénk itt a világban úgy, ahogyan eddig még soha? Testvérek, egyetlen egy üdvös rend van, amikor az emberek Isten törvényét hagyják érvényesülni az életükbe. Látjuk azt a történelemből, hogy ilyen társadalmak nem voltak. Még Isten népe sem volt, és nem tudott összeszerveződni ilyen társadalommá, hiszen nem volt nekik elég az Isten törvénye. Azzal álltak elő a bírák kora után, hogy Sámuel prófétának azt mondták, adjál nekünk királyt. Sámuel azt mondta, van királyotok a mennyben. Van törvény, ami alapján lehet élni. Nem elég nektek? És a nép azt mondta, nem elég. Nem elég. Nem elég korszerű, nem elég jó. És még az a nép is, amelynek Isten volt a törvényadóra és a királya, elhajlott Istent, és a saját törvényével, az Isten törvényét fölülírta. Azt mondta, más kell nekünk, emberi uralkodó kell nekünk, de ez nem változtat azon, testvérek, hogy Isten törvényének érvényesülése az a legjobb rend ezen a világon. Nem azért ez a legjobb rend, mert ez tetszik Istennek. Mert sokan azt mondják, Isten is egy diktátor, törvényt ad, és ő is követeli, hogy aszerint éljünk, amit ő nekünk adott, és ahogyan elénk adta. Azonban Isten törvényének van egy csodája, testvérek. Ez pedig az, hogy Isten törvénye jó az embernek. és ettől különbözik minden emberi törvénytől, hogy az Isten törvénye nem csak azt szolgálja, hogy a világ olyanná legyen, amilyen neki tetszik, hanem azt szolgálja az Isten törvénye, hogy nekünk embereknek jó legyen. Jó legyen. Testvérek, ezért döntő kérdés az, hogy Isten törvényének igazat adunk-e. Mert ezt el kell hinni, hogy az Isten, ami jó akarunk. Nem úgy a jó akarunk, hogy az, hogy a jó Isten, ott fönn a mennybe, a jó Isten, ezt sokan mondják, és közben fittyet hánynak az Isten törvényére. Hittel kell elhinni, hogy az a rend, amit Isten ad ebben a világban, a parancsolatai, a rendelései által, az a legjobb nekem, és a legjobb a másiknak. A hívő emberek ezért is élnek Isten törvényével a szívükbe. Odaírják az Isten törvényét, és megpróbálnak odaszánással e szerint a törvény szerint élni, mert hisszük, hogy ez a törvény jó nekünk. Ezért prédikáljuk Isten rendjét. És innentől kezdve, kedves testvéreim, azt gondolom, hogy nem politika, amit végzünk, hanem innentől kezdve mindannak a hirdetése, mindarra való hívás, ami hasznos és jó mindannyiunknak, ami jó a családjainkban, ami jó a társadalomban, ami jó a gyülekezetben. Ha az öntörvényűség útját járjuk, ha az Isten népe úgy szervezkedik, ahogyan én jónak gondolom, ahogyan én kitaláltam, abban mindig csak baj történik. Amikor meghajlunk Isten előtt, és azt mondjuk, úgy lesz, Uram, ahogyan Te rendelted, akkor abban mindig áldás fakad az életünkbe. Istennel való békesség, az Isten szeretetének gazdag áradása a mi életünk felé, és nekünk erre van a legnagyobb szükségünk. A másik embernek is erre van a legnagyobb szüksége, hogy békességre jusson Istennel. És amikor az emberek azt látják, hogy mi Isten törvény előtt meghajolunk, mi az Isten szerinti tisztaságban akarunk élni, szólni, akkor testvérek, a legjobb bizonyságtételt adjuk az emberek elé, ami eléjük adható. Mi nem üdvözítjük a demokráciát, nem üdvözítjük a diktatúrát, mi nem tudjuk megmondani, hogy lenne a legjobb, mi egy dolgot mondunk, az egyháznak egy üzenete van, ez pedig az, hogy béküljünk meg Istennel. Béküljünk meg Istennel. És ez máshogy nem történhet meg, csak hogyha meghajlunk az ő rendje előtt. Arra hívlak benneteket, vizsgáljuk meg az életünket, milyen utakon járunk. Öntörvényű emberek vagyunk. Azokkal járunk együtt, akik így gondolkoznak és így élnek körülöttünk a világban. Vagy azok közé tartozunk, akik szívükben és a lelkükben azzal a meggyőződéssel élnek, hogy az Isten törvényének akarok igazat adni, mert az jó nekem, és jó a másiknak. Isten könyörüljön meg rajtunk, legfőképpen pedig óvjon meg bennünket attól, hogy akár nyíltan, akár burkoltan egymás számára diktátorok legyünk, diktátumokat adjunk. Sokkal inkább tanítson bennünket arra, hogy ő előtte tudjunk meghajolni alázattal. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 398. dicséretünket énekeljük. E dicséretnek az első két versét, amelyben megfogalmazódik a mi reménységünk a jövővel kapcsolatosan. A 398. dicséretünk első verse így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Csak a napnak fénye.
foglalva helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy milyen sok fájdalom és szenvedés adódik a mi öntörvényűségünkből, erőszakosságunkból, mások fölé való törekvésünkből. Te látod, hogy az életünket is hányszor és hányszor rontotta már meg ennek a mi természetünknek a megnyilvánulása. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy úgy tudjunk tekinteni te reád, a te törvényedre, a te rendedre, mint ami által te magad tanítasz bennünket a jóra, és mint ami által viszel bennünket a jóra és a jóba. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor kételkedünk a te igazságodban, és abban a világosságban, amelyet igéd által kijelentesz, és inkább ragaszkodunk önmagunk elgondolásaihoz, saját látásainkhoz, sötétségünkhöz. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak megértsük, hanem el is fogadjuk, hogy a te ígéd az igazság, és hogy te vagy ennek a világnak a világossága minden időben. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy alázat születhessen a mi szívünkbe, és készek legyünk életünk minden területén meghajolni te előtted. Kérünk, hogy így viselj gondot a mi népünkre és nemzetünkre is, és ha lehetséges, adjál egyre több olyan felelős vezetőt, aki te előtted hajlik meg. Köszönjük azokat, akik ezt megteszik közülük. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik szenvednek ma is kimondva, kimondatlanul, amiatt, mert áldozatokká lettek, kifosztattak. Kérünk téged azokért a családokért, amelyek megcsonkítattak. Kérünk mindazokért, akiket veszteségek értek, akik nem élhettek olyan életet, mint amelyre méltók és alkalmasak lettek volna. Könyörüljél meg ő rajtuk. Pótold mindazt, amit elvesztettek, legfőképpen a te békességeddel és szereteteddel. És kérünk újra és újra mindazoknak a megtéréséért, akik ma is úgy gondolkoznak, hogy amit tettek, jogos, igaz cselekedet volt. Te vagy az, aki föl tudod fedni előttünk bűneinket. Te vagy az, aki rá tudsz bennünket döbbenteni arra, hogy amit teszünk, mennyire káros, mennyire szenvedést okozó. Tedd meg ezt, Urunk, hogy eljuthasson ez a nép és ez a nemzet igaz bűnbánatra te előtted. Kérünk téged egyházunkért, hogy adjad nekünk azt, hogy mindenkor tiszta, világos és egyértelmű legyen a mi ige hirdetésünk. Ahogyan János ige hirdetése is az volt, adj erőt és bátorságot minden időben ragaszkodni te hozzád, a te igazságaidhoz, amelyeket megértettél velünk. Óvjál meg bennünket minden megalkuvástól, minden olyan deformitástól, amelyben ennek a világnak a rendjéhez alkalmazkodnánk a te törvényed helyett. Fedd ezeket föl előttünk, és vezess bennünket is bűnbánatra, Úrunk. Kérünk, hogy a te áldó kegyelmed legyen és maradjon rajtunk az elkövetkezendő héten is. Légy jó pásztorunk, gondviselőnk, vigasztalónk, életünknek reménysége. Amen.